amikor meg a nagy politika mondja azt, hogy jaj, nem merek ebben foglalkozni, hiszen ez egy ilyen forró pite, egy lukas zsák, amin csak pénzt tömtök bele, de csak szavazatokat veszthetek. Vége már annak a korszaknak, hogy egy háziorvos, egy fonendoszkóp, egy asszisztens, egy szoba. Magyarország a fejlettségéhez képest jóval kevesebbet költ egészségügyre, mint amit kellene.
Évtizedek óta sorolják az állampolgárok az egészségügy helyzetét az egyik legfontosabb problémának, ennek ellenére külső szemlélőként legalábbis úgy tűnik, hogy egyetlen kormány sem próbálkozott meg az egészségügy stratégiai átalakításával. Hogy ez így van-e, vagy csak külső szemlélőként gondoljuk ezt, többek között erről beszélgetek Rékasi Balázzsal, aki egyrészt orvos, másrészt pedig egészségügyi szakközgazdász. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is, hogy beszélhetünk erről a sokak számára fontos témáról, hiszen mindenki érzi a bőrén előbb-utóbb az egészségügy kérdéseit.
Igen, én is ezt akartam mondani, a sokak az talán még kevés is. Hiszen az egészségügyben, az egészségügy valamely szegmensében mindenki érintett. Van, aki ott dolgozik, van, akit ellátnak, valakinek a szeretét látják el, a gyerekét, a szüleit, a nagyszüleit. Külső szemlélőként van ez valóban csak így, hogy nem volt stratégiai átalakítás mondjuk a rendszerváltás óta, és akkor öleljük fel ezt ősbűnként.
Hát az egészségügy egy nagyon komplex és nagyon összetett dolog, és ehhez a politikusok úgy nem nagyon mernek hozzátenni, szóval a válaszom röviden, hogy igen. Kicsit hosszabban azért voltak próbálkozások, meg vannak próbálkozások. A kérdés, hogy mennyire tud a politika végigmenni a stratégia mentén, vagy mennyire hagyja a politika, hogy legyen egy szakpolitikai kidolgozott reformkoncepció, ami mentén végig tudunk menni. A tapasztalatom az, hogy én aki 20-30 éve követem így a rendszert, sajnos, hogy vannak jó kezdeményezések, lásd, alapellátásban irányított betegellátási modellkísérlet, praxis közösségek, tehát az alapellátás fejlesztése, vagy kórház átalakítások, centrumkórházak létrehozása, de a politika mindig beleszól és megijed ettől az egésztől. Lehetnek ezek a politika különböző szintjei, lehet egy polgármesteri szinten, mert azt mondja a polgármester, jaj, az én kórházam, nehogy bezárjátok, mert én abban a szavazókat vesztek. Miközben reálisan tudjuk azt, hogy fenntarthatatlan sok kis kórház, hiszen nincsen megfelelő számú személyzetre, de valamikor meg a nagy politika mondja azt, hogy jaj, nem merek ebben foglalkozni, hiszen ez egy ilyen forró pite, egy lukas zsák, amin csak pénzt tömtök bele, de csak szavazatokat veszthetek. Miközben hiszem azt, hogy mindannyian érezzük az egészet a bőrünkön.
Egy dolog ütötte meg a fülemet, hogy voltak jó kezdeményezések, de ezek elhaltak. És amiket felsoroltál, azok szinte mindegyike egy dologra vezethető vissza, a problémának a megoldására. De ez a probléma, ez jellemzően vagy a pénz, vagy az infrastruktúra, vagy pedig a szakembereknek a hiánya.
Hát ott kezdeném, hogy az egészségügynek az átalakításával miért kell foglalkozni. Nem akarom nagyon untatni a hallgatókat, meg a nézőket visszamenni, de a szocializmusban, az egészségügyben két dolgot néztek. Orvosok száma, kórházi ágyak száma. Ezt örököltük a 70-es, 80-es, 90-es években, relatíven sok kórházunk, relatíven jók voltunk az orvosok számába. Majd aztán a rendszerváltással nem tettünk ebbe elég pénzt, ez az egész egy ilyen háttérbe szorult. Az orvosok fizetése, ahogy tudjuk meg, a nővérek fizetése is tragikus volt. Nagyon sokan az aktív generációk közül, akik 30-asok vagy végeztek és szakorvosok lettek, elmentek külföldre. Majd aztán később már a 2000-es években azt látjuk, hogy elszívta őket a magánellátás, tehát nagyon sok aktív korú orvos hiányzik a rendszerből, és az egészségügyi szakdolgozók közül meg szintén nagyon sok hiányzik, hiszen az alacsony fizetések, a három műszakos munka, a megterhelés miatt, a relatív alacsony társadalmi presztízs miatt sokan nem is választották ezt a szakmát. Tehát van ez a probléma. A másik oldal, öregszik a társadalom, van egy technológiai fejlődés, minden egyre drágább, és nem sikerült a rendszert átalakítanunk, ez a kórházcentrikus drága ellátásokból levinni oda, hogy ma már nagyon sok problémát régen egy számos olyan betegség volt, ami több hetes kórházi tartózkodást igényelt. Ma már ezek egynapos sebészetben megoldhatók, vagy gyógyszere megoldhatók. Tehát át kellene alakítani az egész rendszert egy kórházon kívülire, és én mindig azt szoktam mondani, hogy vannak olyan ellátások, amit közel kell vinni a lakossághoz, lásd alapellátás, vagy ez egyszerű, gyakori problémák, és vannak olyanok, amelyeket meg centralizálni kell, hiszen nem jut, ahogy előbb mondtam, minden városba kórház, nem jut minden városba elég szakember. Centrum kórházakba kell vinni.
Kezdjük akkor az alapellátásnál. Jó. Ugye ez klasszikusan a házi orvosi ellátórendszer. Igen. Azt tudjuk, és függetlenül attól, hogy milyen kormányzat volt, hogy a háziorvosok, az aktív háziorvosok száma csökken. És most már komplett régiók, megye részek vannak háziorvos nélkül, és nem a klasszikus észak-kelet magyarországi megyék, hanem ez most már nagyon komoly probléma mondjuk Vas megyében, vagy Győr-Moson-Sopron megyében.
Én tagja vagyok egy háziorvosi vagy csoportnak, zárt csoportnak, és éppen most ünnepeltük a 800. üres praxist. Tehát körülbelül 6500 praxis kellene, hogy legyen ma Magyarországon, vagy annyi van, ebből 800 már üres. Tehát ez már meghaladja a 10% fölöttöt. Tehát egyetértek vele, hogy előregszik a háziorvosi társadalom, kevesen választják a fiatalok között, és igen, igazad van, ahogy mondtad, a háziorvoslás az, amit nem sikerült megújítani. Miközben azt látjuk, hogy ez, akivel a háziorvos, akivel a lakosságnak mindenkivel kapcsolatban kellene, hogy legyen, és a háziorvos, akinek meg kellene újítania. Azt tudom mondani, hogy vége már annak a korszaknak, hogy egy háziorvos, egy fonendoszkóp, egy asszisztens, egy szoba. Ehelyett már régen csoportokba kellene dolgoznunk, mint háziorvosok, megosztani egymás között a betegeket, megosztani a tudást egymás között, és azt mondani, hogy az én specialitásom, háziorvos vagyok, de én jobban értek mondjuk a gasztroenterológiához, akkor abba a 10 000-es közösségbe, vagy 15 000-es közösségbe én viszem inkább a gasztroenterológia betegeket, én inkább a pszichés problémákhoz vonzódom, mondja
egy,
a másik.
Egy kardiovaszkulális is, meg egy diabetológus is le van fedve tulajdonképpen a magyar társadalom.
És így van, és sokkal magasabb ellátásokat kell tudni nyújtani egy háziorvosnak, pláne vidéken nincs sokszor meg az a lehetősége, hogy ja, csak beküldi egy kilométerrel arra a szakrendelőbe, tehát igen, és vonzóvá kell tenni ezt a pályát a fiatalok számára. Ma egy fiatal nem feltétlenül akar beülni 30 évre egy háziorvosi praxisba, meg kell számára teremteni azt, hogy ez vonzó legyen, és választák a fiatalok is ezt.
De ezt mivel lehet megteremteni, hiszen azért azt kimondhatjuk, hogy ha az elmúlt 10 évnek volt pozitív hozadéka, az az orvosok bérrendezése volt. Ez számtalan problémát generált természetesen, igen, de ezt ki lehet mondani. Egy háziorvosi praxis átvétele, különösen egy olyan, ahol már házat adnak hozzá, vagy szolgálati lakást adnak hozzá, és különböző módon próbálják oda csábítani a háziorvosokat, miért nem tud vonzó lenni? Illetve azt mondtad, hogy 30 évre nem akar beülni egy szobába. Hát miért nem? Hiszen nagyon sokan éppen ezt hiányolják, hogy a mai felgyorsult világban az embernek 5-7 évente munkahelyet kell váltani, nem feltétlenül jó szándékából, hanem mert mondjuk megszűnik a cég. Ez egy háziorvosnál szinte biztos, hogy nem lesz így.
Hát igen, igen, de azért 20-30 évesen nem biztos, hogy az ember azt tudja, hogy akkor most XY településen akar letelepedni, és az életét ott akarja eltölteni. Szerintem az egyik az, hogy a háziorvosoknak is meg kell teremteni a szakmai fejlődés lehetőséget. Tehát ha van egy háziorvos barátom, mentorom, aki effektíven kiégett abban, hogy nincsen neki fejlődési lehetősége, nincsen egy szakmai konzultatív lehetősége. Tehát azért a kórházi orvosnak lenni ma még mindig vonzóbb, azért, mert egy szakmai tímnek vagyok a része. Vannak idősebb kollégáim, akiktől tanulhatok, esetleg jönnek utánam fiatalok, akiktől én is átvehetek egy más szemléletet, de tanítom őket, és van egy ilyen továbbmeneteli lehetőségem. Egy házi orvosnál ez nagyon nincs meg. Épp ezért mondom azt, hogy igenis meg kell számukra is teremteni azt, hogy együtt dolgozzanak, tanuljanak egymástól, folyamatos interakcióban legyenek, segítsék egymást, és így lehet igazából szerintem vonzóvá tenni a háziorvosi szakmát megint, mert vonzóvá kell tenni, mert manapság a háziorvosoknak a egyharmada már nyugdíjas korú bőven, egy másik egyharmada 60 körüli és 50, vagy 5 éven belül nyugdíjas lesz, és igazából csak az alsó egyharmada az, aki még aktív korú.
Egyrészt mekkora a baj? Mert amit most elmondtál, az nem kecsegtet túl sok jóval. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 10 éven belül a jelenleg praktizáló házi orvosok, tehát kb. Az 5700 házi
Igen.
orvosnak a kétharmada, tehát 3800-zal kapcsolatban számolhatunk azzal, hogy befejezi a házorvosi tevékenységét, és valljuk be, hogy tömegek
Igen.
nem jelentkeznek. 10 év alatt meg lehet ezt a problémát oldani, vagy akkor a baj, hogy ez rövidesen fog komoly gondot okozni az alapellátásban?
Én azt gondolom, hogy azért ezt említetted azt, hogy van-e stratégia, nincs stratégia. Visszatérve az első kérdésre csak röviden, én se tudom a stratégiát, és ez szerintem egy nagyon baj, hogy nem csak én nem tudom a stratégiát, hanem még az orvosi kamra vezetése se tudja, hogy mi a kormányzatnak a stratégiája.
Van egyáltalán?
Szoktunk erről beszélgetni, Pintér miniszter úr megbízott a COVID alatt egy nemzetközi menő tanácsadó céget, és vele csináltatott egy stratégiai koncepciót, de ezt az anyagot 10 évvel titkosították. Tehát nem tudja senki, hogy most e szerint mi van benne, és e szerint megyünk-e, vagy nem e szerint megyünk. Avval államtitkár úr, és ez szerintem miniszter úr is tisztában van, hogy baj van, az alapellátást modernizálni kell, vannak erre kezdeményezések, pontosan vonzóvá akarják tenni azt, hogy menjenek a fiatalok háziorvosnak, nő is valamennyire a belépők száma, de azért nem elég. Tehát nem látjuk még azt, hogy ez hol fog megoldódni például.
Ha már Pintér Sándort említetted, mekkora napi szintű vagy ágazati szintű problémát okoz az, hogy az egészségügynek nincs saját minisztériuma?
Szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy komoly. Tehát ez egyrésztről azt, hogy egy kormányülésen képviselve legyen egy önálló szakember által, szerintem ez komoly. Kettő, ennek az egésznek egy olyan üzenete van, mind az orvostársadalom, az egészségügy dolgozók, mind a teljes társadalom felé, hogy a kormány számára az egészségügy nem fontos. Egy másodlagos kérdés. Ez szerintem ez egy nagyon rossz társadalmi üzenet, akkor, amikor tudjuk azt, hogy a magyar embereknek az egészségi állapota messze elmarad az ország fejlettségéhez, és a legrosszabbak az egészségügyi mutatóink nemzetközi szinten, mind a daganatos megbetegedések, mind a kardiovaszkuláris betegedések terén. Tehát ez szerintem ez egy rossz üzenet. És azt is tudjuk, hogy az országunk kevesebbet, és nem tudom, hogy emiatt-e, vagy más okokból, de azt arról is muszáj beszélni, mert mindig szoktam mondani, hogy tisztában kell lenni a hallgatóknak avval, hogy Magyarország a fejlettségéhez képest jóval kevesebbet költ egészségügyre, mint amit kellene. Ha ezt számszerűsíthetem, akkor azt szoktam, akkor általában egy hasonló fejlettségű ország, vagy az uniós átlag, az közkiadásokból 8%-át költi a GDP-nek egészségügyre, ebben szemben mi magyarok 5%-át költünk a magyar GDP-ből egészségügyre. Ez azt jelenti, hogy mondjuk mi 1000 eurót költünk egy lakosra fejenként egy évbe közkiadásból egészségügyre, mondjuk Ausztria az 3000-et körülbelül költ egészségügyre közkiadásból.
Beszéltünk az alapellátásról, és erről ennek az egész országra ható problémáiról. Mi a legkomolyabb stratégiai probléma? Mert amikről most beszélgettünk, ezek részproblémák. Például ugye megjelentek a hírek az Országos Kórházi Főigazgatóság először elnökének, majd utána két igazgatójának a felmentéséről. Ennek valószínűleg a hátterében a rendkívül rosszul teljesítő kórházi gazdasági működés áll. Mondjuk ki, 135 milliárd forint volt a magyar kórházak adóssága november közepén, ez 15 milliárd forintos növekedés egy hónap alatt, és azt várják, hogy ez még körülbelül 12-15 milliárd, 150 milliárd környékére megy, és ugye azt is tudjuk a kormánydöntés alapján, november 17-én született kormánydöntés alapján, hogy ebből az állami vagy a kormány jelenleg 90 milliárdot konszolidálna, tehát 50-60 milliárd forint adósságot maradna a kórházakban. Ez az alapvető probléma, hogy ez a megmutatója, vagy ez a...
Igen, azt gondolom, hogy egy részben igen, tehát pont amiről előbb beszéltem, ha egy ország kevesebbet költ az egészségügyre, akkor valahol ez jelentkezik. Hogy a nézők képbe tudják helyezni, mi ez a 150 milliárd, előző években is a kórházak adósságot, veszteséget termeltek. Vannak olyan számlák, amit egyszerűen hátra raknak, mert nem tudnak kifizetni. Ki kell fizetni a dolgozókat, ki kell fizetni az áramot, mert holnap nem lesz villany, vagy nem jön be a dolgozó, és a szegény beszállítók, akik mondjuk a pelenkát szállítják, a fogyóeszközt szállítják, vagy a műtőbe szerelik meg a légkondicionált, nekik a számlájuk sorolódik hátra. Ezekből a 60 napon lejárt tartozások éves szinten ezek ilyen 50-60 milliárd forint szokott lenni. Ez a kórházaknak az egy-másfél havi bevétele körülbelül nagyságrendek. Maximum 80 volt a hiány idáig. Na most ehhez képest ez, amiről előbb beszéltünk, ez idén minimum a duplája, tehát ez a körülbelül 150 milliárd lesz. Miért van ez az egész? Ez azért van ez az egész.
Infláció. Háborús infláció.
Jó. Nem szerettem az ilyen politikai szlogeneket, de mindenképpen az infláció az mindenképpen abszolút számít. Az áremelkedések, a beszerzési láncok nehézségei, szóval ezek mind abszolút ezek számítanak, és hát ne várjuk el, és akkor megint visszamenve, hogy a kórházaknak a finanszírozása klasszikusan teljesítményfinanszírozás volt, ez azt jelenti, hogy én megcsinálok majd műtétet, és azért a műtét után én kapok X pontot, ami a pont az egy HBCSPC 200 ezer forint körülbelül, tehát egy ilyen pont alapon kapok érte valami összeget. Na most ennek a megállapítása, hogy mennyit kapok érte, ez évekkel, hosszú évekkel ezelőtt történt, azóta elszálltak az árak, változtak a beszerzések, változtak a költségek, mit tudom, minden. Tehát ma ez olyan ez az egész játék, hogy dolgozik egy intézmény, de kevesebb pénzt kap érte, mint amennyibe kerül igazából az a beavatkozás. Tehát veszteséget termel.
Tehát jól értem, mint hogyha az emberek bére meg lenne állapítva kenyér árában, csak éppen közben...
Hát nem 360, igen, csak közben a lisztára emelkedett, és amit tudom én, akármi emelkedett. Tehát igen, mit tehet egy kórházigazgató ebbe az esetben? Az egyik kórházigazgató az azt mondja, hogy jó, akkor nem ügysetek, nem fogadjatok beteget,
csökkentsük a
veszteséget. Mi történik? Helyi lakosság ellátatlan marad. Morogni fog, szegény, próbál ellátáshoz jutni, aki megengedheti magának, elmegy a magánba, magánok örülnek, de igazából a lakosság ellátatlanul marad. Ez szerintem politikailag mindenképpen középtávon is veszélyes. A másik kórházigazgató az a bevállalósabb típus. Ő azt mondja, hogy nem érdekel a veszteség, nekem fontosabb az, hogy a hozzám bejövő emberek tisztességes ellátást kapjanak, és ellátja, és hát természetesen veszteséget termel az év végén, és abban bízik, hogy a kormány majd ezt ki fogja tudni fizetni.
Bocsánat, hogy a szabadba vágok, de mi az arány? Tehát a kórházi vezetőknél inkább a bevállalósabbak vannak többségben, vagy az, aki azt mondja, hogy én nem akarok a munkánkkal veszteséget termelni?
Hát azt látjuk a 150 milliárdos veszteség miatt, hogy inkább a veszteségtermelők vannak nagyobb számban, de mindenképpen a veszteségtermelők is nem azban vannak, hogy akkor most engedd el a hajamat és minden, hanem megpróbálják ők is megfogni. Ez a 150 milliárd az a minimum működéshez szükséges. Én most egy osztályos felvételről jövök, mai nap idáig reggel 8-tól körülbelül 80 páciens fordult meg, és ez nap végére lesz ennek a duplája, kb. 150 páciens. Na most olyan igényt látok én a társadalom részéről, nem lehet azt mondani a betegeknek, hogy bocsi, ne gyere, és ahonnét én jövök, az most ez egy centrum, ahol azt látom szintén, hogy az eseteknek a fele csip-csup ügy, de azért jön a beteg, mert nem kap ellátást egy alapabb szinten. Tehát kénytelen egy centrumba bemenni, ahelyett, hogy lenne valaki, aki levegye róla ennek az eseteknek a felét.
Szóba került a magán egészségügyi ellátás. Korábban arról beszéltél, azt nyilatkoztat, hogy ma már nincs Magyarországon olyan milliárdos, akinek ne lenne valamilyen érdekeltsége ilyen magáni egészségügyi intézményben. Egyrészt baj-e az, hogy folyamatosan fejlődik a magánellátás, különösen ismerve azt, hogy az állami ellátásban, hogy finoman fogalmazzak, is vannak fennakadások, illetve tereli-e céltudatosan a jelenlegi, vagy akár korábbi kormányzat a magánellátás felé az embereket, hiszen mindenki szembesülhet azzal, hogy a várólisták, és erről hivatalos statisztikai adatok vannak, egyre hosszabbak, tehát konkrétan történelmi hosszúságú várólisták vannak. Részben ez köszönhető a Covid-nak is, mert még mindig érezteti az utóhatásait több szempontból, de hát alapvetően rendszer szintű probléma is.
Hogy kérdezte az elején, hogy baj-e, hogy a magán nő? Én azt gondolom, hogy egyrésztől azt kell mondjam, hogy nem, hiszen ugyanúgy, ahogy lehet busszal is közlekedni, lehet ugyanúgy Mercedes, 50 milliós Mercedes-szel is közlekedni, és van az 50 milliós Mercedesre is igény, tehát van, amit ki lehet egészíteni, vagy nyújtani a magánellátásnak. A magánellátásnak az ilyen mértékű sebessége terjedése és ilyen mértékű elszívó hatásával nekem viszont azt kell, hogy mondjam, hogy bajom van, hogyha makroszinten nézem és össztársadalmilag nézem.
Ez ugye azt jelenti, hogy az elszívás, amiről te beszéltél, az a szakemberek elszívása, ami nincsen arányban mondjuk a páciensek elszívásával.
Igen, azt kell tudni, hogy az egészséggazdaságtannak az egyik speciális törvénye vagy szabály abban szemben, hogy a normál gazdaságtanban ugye működik a kereslet befolyásolt kínálat, itt fordítva van, kínálat befolyásolt kereslet törvénye van, azaz, ha én egy jó orvos vagyok, akkor a beteg bárhol fogok én dolgozni, követni fog, mert rá van szorulva. Egy, másrésztről az árrugalmassága a lakosságnak relatíven magas, tehát mindegy, hogy én most 30 ezer forintot kérek egy fél órás rendelésért, vagy 10-et, vagy 40-et, fájó foggal, de ki fogja fizetni, mivel tudja, hogy nincsen más megoldás. Na most mit csinál a magánellátó? A magánellátó is tisztában van ezekkel, tehát a magánellátó magához próbálja szívni az orvost, és akkor kénytelen a beteg követni, hiszen nem kap ellátást, vagy ahogy előbb mondtad, várólista van a kórházakban. Miközben tudom azt, hogy a közfinanszírozott ellátásnak jobb a hatékonysága, jobb, nagyon sok helyen nagyobb sokkal nagyobb a kapacitása. A magánellátás az egy kényelmi szolgáltatás, akinek a primér feladata az az, hogy a tulajdonosok profit elvárását teljesítse. A közfinanszírozott ellátásnak a primér célja az a lakosság egészségi állapotának a javítása. Ne felejtsük el a kettő közötti különbséget.
Ugye viszonylag friss hír, néhány hónapos hír, hogy mi a képalkotó vizsgálatok egy jelentős részét, az MR és a CT vizsgálatokat kivonták a magán egészségügyi rendszerből. Legalábbis nagy részét. Mi volt az emögötti motiváció, illetve milyen hatásai lehetnek, mert ezek voltak azok a vizsgálatok, mind az MR, mind pedig a CT, ahol a várólisták egészen komoly méreteket öltöttek, viszont sok esetben például mondjuk az onkológiai betegeknél életet menthet.
Ez megint azt gondolom, hogy itt van a stratégia hiánya, és amikor valami túlságosan átpolitizálódik. És az elején az egész beszélgetést avval kezdtük, hogy van-e stratégia. A stratégia számomra azt jelenti, hogy szakpolitikusok, tehát olyanok, akik ezt tanulták, van egy koncepciók, és azt szerint megyünk végig. Na most az, hogyha a nagypolitika ebbe beleszól, és ez egy tipikus nagypolitikai beleszólás volt, mert ez így jól hangzik, hogy ne a magánok keressenek ezen a CT-sem, mivel hogy ez egy profitábilis szolgáltatás, ezeket államosítsuk, ezeket a szolgáltatásokat. Itt arról van szó, hogy értsék a hallgatóink is, vannak olyan magánszolgáltatók, akik évekkel ezelőtt látták, hogy az állam nem tud beruházni, mert egy ilyen berendezés azért milliárdos vagy 500 millió forintos bekerülési költsége van alsó hangon egy ilyen CT berendezésnek, egy MR-nek milliárdos nagyságrendről beszélünk, nem tudta az állam ezeket megteremteni, vagy az egyes kórházak, azt mondták magánvállalkozók, ügyes magánvállalkozók, majd én megfinanszírozom, te kedves kórház vagy megkapod az OZ utánjáró TB bevételt az OEP-től, és annak egy részét vagy az egészet odaadod nekem, és én csinálom a szolgáltatást. Vagy közvetlenül tudott az a magánszolgáltató, ne akar szerződni. Na most erre mondja azt az állam, hogy husti magánszolgáltatók, annak ellenére, hogy ti ott vagytok XYZ kórházba, onnét ti menjetek ki, ne termeljetek profitot, hanem majd az állam fogja ezt tudni nyújtani. A baj az az egésszel, hogy a magánszolgáltatónál egyértelműen a hatékonyságra megy, hiszen ő élesen látja és minden nap azt nézi, hogy hogy tudja hatékonyan működtetni az egész rendszert. Egy nagy állami kórházban mondjuk, hogyha átveszi ezt az állam az egészet, és mondjuk ráadásul, ami mostani gyakorlat, hogy fix fizetést ad az orvosoknak, az orvos semmi nem motiválja, hogy ő mondjuk ugyanannyi idő alatt ugyanannyi vizsgálatot csináljon meg, vagy komolyan hajtsa teljesítményt, mint ahogy a magánszolgáltató.
Nem lesz benne érdekelt.
Nem lesz benne érdekelt. És itt jön, amiről még nem beszéltem, a motivációvesztés, tehát nem tartom, tehát egyrésztől megértem az államnak, a nagypolitikának szándékát, hogy azt mondja, hogy ne egy magánszolgáltatónak menjen a zsebébe ez a profit, de másrésztől meg a magánszolgáltató az hatékonyságban érdekel, tehát én egy hatékonyságvesztést és egy motivációvesztést látok.
Ilyenkor mi lesz az eszközökkel, ezeket, amiket ugye nem használhat már a magánszolgáltató?
Hát a magánszolgáltató elvileg elviheti, aztán, hogy ennek ő tud-e, el tudja-e azt adni, és talál másodlagos piacát, ez egy nagyon jó kérdés. Konkrétan Szegeden volt egy ilyen konkrét eset már évekkel ezelőtt, ott szintén magas politikai döntés volt, hogy az ottani magánszolgáltató, aki az egyetemnek csinálta a képalkotó diagnosztikáját, meg lett mondva, hogy ti nektek innét ki kell menni, gyakorlatilag új gépek, és egy viszonylag teljesen jól felszerelt képalkotó diagnosztikai eszköztár ment ki a kukába, mert az állam újra megvette ezeket a gépeket, uniós forrásból, vagy saját forrásból, tehát az egész az így kívülről nézve egy eléggé furcsa dolog volt.
A műsor vége felé közeledve egy dologról nem beszéltünk, de hát ennél nyilvánvalóan nem lehet egészségügyi témában egy tágabb képet nézni, az pedig a bérek, szakemberhiány, elvándorlás. Ugye arról beszéltünk, hogy az orvosok fizetése az, ha nem is rendben van, mert azért ha az uniós béreket megnézzük, akkor még mindig az utolsó harmadban vagyunk, de ott történt előrelépés. De ez nem mondható el a kórházakban dolgozó, vagy az egészségügyben dolgozó többi szakemberről, vagy többi emberről. Mekkora most a probléma ezen a fronton, de akár beszélhetünk az orvosokról is, ahol látványosan ez a probléma nem oldotta meg sem a szakemberhiányt, és az elvándorlásra csökkentette oly mértékben, hogy akár visszafele fordultak volna a trendek.
Igen, nézzük az orvosokat először. Az orvosokkal, az, ahogy mondtam, van az a 30-as, 40-es korosztály, akinek már van tapasztalata, szakorvos, tudása van, esetleg bejáratott páciensei vannak, ők már vagy elmentek külföldre évekkel ezelőtt, vagy elszívta őket a magánellátás.
Bocsánat, ők nem fognak visszajönni?
Ők...
Vagy nem a magánellátásra gondolok, hanem azok, akik elmentek külföldre. Nekik nem motiváló az a bér, amit most már a saját hazájukban megkeresednek? Van erre bármilyen tapasztalatod?
Én azt mondom, hogy igen, vannak olyan kollégák, akik hazajönnek, ismerek konkrétan ilyen kollégákat. Az érdekes az, hogy olyan kollégáról nem ismerek, aki a közfinanszírozott ellátásba jött vissza, hanem inkább sokkal inkább a magán ellátásba jött vissza,
tehát
sajnos.
Ő sem azért jött vissza, mert bérrendezés történt.
Nem feltétlenül, hanem azért, mert sikerült egy olyan magánellátót találni, akivel meg tudott alkudni, és biztosít számára kedvező feltételeket. Inkább ez a jellemző.
Tehát van ez a kategóriája az orvosoknak, menjünk tovább.
Menjünk tovább. Van ez a bérrendezés, így van, ahogy mondtad, bizonyos orvosok számára vonzó, a többség számára vonzó. Viszont legyünk őszinték és beszéljünk nyíltan, a korábbi, vagy a műtétes szakmák, szülészetnőgyógyászat, sebészet, elsősorban ortopédia, fülorgégészet, szemészet, ezek azok a szakmák, akik korábban erősen paraszolvencia befolyásolt szakmák voltak.
Ami most már tilos.
És ami most már tilos. Ezért az orvos mit csinál? Az a fizetés, amit most hivatalosan megkaphat, ha őszinte vagyok, elenyésző ahhoz képest, amit ő paraszolvenciában megkeresett régebben. Ezért vagy azt mondja, hogy oké, leveszem az életszínvonalamat, kevesebb is elég, és akkor szépen nyugodtan el vagyok, ez a kevesebb. Sokkal inkább az van, hogy ők azok tipikusan, akik elmennek magánellátásba, és látjuk azt, hogy egyes területek, ahol régebben tényleg rengeteg orvos volt, szülészet, nőgyógyászat vagy ortopédia, ma teljesen kiürültek, nagyon kevés a szakember.
Hiszen nem válik érdeke, nem vált érdekelté tovább, hogy sokat műtsön.
Ne, így van. Régebben múltott, azt mondta délután az asszisztensének, még délután 4-kor, hogy meg a anesteziológusnak, te maradjunk még itt, majd hát, ha lesz valami bevétel, majd megosztozunk rajta, és műtött naponta 4-5-öt simán.
Bocsánat, most tudom, hogy ebben nem lehet, nem lehet statisztikát mutatni. Milyen, mert hogy azt mondod, hogy elenyésző a mostani bér ahhoz képest, amennyit megkeresek, vagy a béremelés. Milyen nagyságrendről beszélhetünk, mert valahogy erről senki nem beszél, és azt mondtad, hogy beszéljünk őszintén.
Hát, hogyha...
Mondjuk egy szülésznél, vagy egy sebésznél.
Jó, hát hogyha én mai nyelven, vagy mai árakkal számolva, vagy mai bevételkkel, hogyha én mondjuk egy jól menő 50 pluszos bejáratot mondjuk szülész, vagy egy sebész vagyok, akkor én azért inkább az 5 millió forintos nagyságrendet esetleg azt vagy azt meghaladó összeget én meg tudtam keresni régebben, most mai összegben kerestve. Ha én most kapok egy és másfél millió forint közötti hivatalos fizetést, de mellé nem fogadhatok el paraszolvenciát, akkor lehet, hogy ott hagyom az állami ellátást, és inkább elmegyek a magámba, ahol a magámba hivatalosan megkereshetem ezt az összeget, vagy ott maradok az államiba, ott minimálisat dolgozom azért, hogy még úgy elmenjen, és ne rúgjon a főnököm segbe, de aztán délutánonként meghúzok el a magámba, hogy kiegészítsem azt, ahogy előbb mondtam, azt az 1-1,5 millió forint közötti jövedelmem, hivatalos állami jövedelmemet még mellé keressek még a magámba, annyit, hogy a korábbi életszínvonalamat tudjam biztosítani.
Segíts nekem valamit megérteni utolsó kérdésként. Igen. 25 évig az orvosok béreit problematizálta a teljes társadalom, független attól, hogy volt-e orvos ismerőse vagy nem. Ezt első látásra megoldották, vagy megoldotta az állam, aminek lett egy ilyen következménye, ami
a motivás, tehát egy teljes olyan szempontból megint a nagy politika döntött, szakmai felkészültség előkészülés nélkül, és egy olyan fix fizetést vezetett be, amitől egy dolog számít, hány éve vagyok a rendszerben. Elveszítette a motivációját, hogy ő valódi teljesítményt, minőségi ellátást és teljesítményt nyújtson. Mivel ilyen mérőszámok nincsenek ma a magyar rendszerben. Őnek csak az számít, hány éve dolgozik. Fix a fizetése, teljesen mindegy, semmi nem motiválja a belső etikáján és a belső morálján kívül.
És az orvosi kamara nem problematizálta, nem jelezte mondjuk Pintér Sándoréknak, hogy értjük a jó szándékot, értjük, hogy van rá forrás, de nem ez a jó út.
Az igazság az, hogy az az orvosi fizetésemel is 3 lépésbe lett bevezetve, a legutóbbi 10-11% 2023. január 1-től, és ezt a 10%-at már Takács Péter államtitkár úr már úgy szerette volna, hogy erre már találjunk egy teljesítmény arányos mutatót, van, aki kaphasson többet, van, aki kaphasson kevesebbet. Pont az orvosi kamara volt az, aki azt mondta, hogy nem történt előkészület arra, hogy ezt mi alapján fogjuk értékelni, ez csak egy belső feszültséget okozna, hogy kinek dönt úgy a főnöke, hogy többet ad meg kevesebbet, tehát azért lett ez elvetve. Egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálom, hogy el lett vetve, és nem lett kidolgozva időben erre a motiváció.
Nem de, fejezhetjük be, úgyhogy nem beszélünk a szakdolgozókról,
igen,
és az egészségügyi dolgozókról. Mi a helyzet az ő bérrendezésükkel kapcsolatban? Van ígéret egyáltalán arra, hogy ez a közeljövőben megtörténik?
Igen,
hasonló mértékben.
Igen, kaptak egy 18%-os béremelést, ami hát azért tudjuk, a mostani idei infláció az azért...
Az elvitte gyakorlatilag.
Az bőven elvitte ezt a dolgot. Pintér miniszter úr ígért egy 11%-os további béremelést.
Ami kevesebb, mint a minimálbérnek a jövő évi
Igen.
emelése, itt pontosabban december 1-i emelése.
Igen. Tehát azt látom, hogy még ettől még nem lett feltétlenül vonzó a szakma.
De legalább megtartó ereje lesz ezáltal?
Én azt gondolom, hogy a rendszerben dolgozók, akik még a rendszerben vannak, számukra igen, itt is megvan az a veszélye, hogy a magánellátásnak van egy elszívó hatása, és hogy a fiatalok mennyire jönnek, mondjuk én azért szerencsére látok fiatalokat, hogy aztán, akik tanulók, hogy aztán mennyire lépnek valóban be a pályára, azt még nem tudom. Vissza kell mindenképpen hozni a presztízsét. Én nekem volt szerencsém Angliában dolgozni, igaz, hogy évekkel ezelőtt, de ott egy társaságban valaki azt mondta, hogy ő nővér vagy egészségügyi dolgozó, pláne a közfinanszírozott rendszerben, akkor annak olyan társadalmi megbecsülése volt, természetesen jól meg is tudott ebbe élni, és a bankok is szerették, mert tudták, hogy egy biztos jövedelme van. Tehát ezt vissza kellene állítani, hiszen a társadalomnak mindenképpen igénye az, hogy jobb legyen az egészségügyi ellátás, és még nem volt időnk beszélgetni a társadalom egészségéről, ahol mondom, hogy azt látom, mi Magyarországon mindig futunk magunk után, a súlyosabb esetekkel foglalkozunk, látunk el, és nem tudunk visszaugrani a prevenció, a megelőzésre, arra, hogy a mostani fiatalokat valóban egészségesen tudjuk tartani, és időben el tudjuk kapni a bajokat, hanem már az olyan súlyos esetek ellátásával foglalkozunk, akikbe csak öntjük a pénzt, de igazából nagyon nehezen tudunk nekik életminőséget varázsolni, drága áron. Miközben a megoldás az a prevenció lenne.
Igen, nagyon sok negatív dologról beszéltünk, és kevésbé az előremutató témákról. Azt gondolom, hogy ezt a beszélgetést mindenféleképpen folytatni kell, már csak ezért is, de sajnos én azt gondolom, hogy a problémák végre se sikerült érünk, de nagyon szépen köszönöm, hogy mindezekről elmondtad nekünk a véleményedet és a tényeket is.
Köszönöm a meghívást is én is.
Én pedig a nézőknek köszönöm szépen a figyelmet. Várjuk a komment szekcióban a véleményüket, azt gondolom, hogy ez megint egy olyan téma, amely minden nézőnket érintheti. Hogyha eddig nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel az Economics csatornájára, hogy ne maradjanak le az ilyen és ehhez hasonló videókról. Viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.